Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, Isten igéjével, Ézsaiás könyvéből. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Királyok első könyvében, a 22. fejezet első 28 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. A Királyok első könyve 22. fejezetének első 28 versében tehát így olvassuk Isten írott igéjét. Három esztendeig nyugton maradtak, nem volt háború Arám és Izrael között. A harmadik esztendőben, amikor Jósafát, Júda királya elment Izrael királyához, így szólt Izrael királya a szolgáihoz. Jól tudjátok, hogy Rámot Gilád a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Jósafától pedig ezt kérdezte, eljössz-e velem harcolni Rámot Gileádért? Jósafát így felelt Izrael királyának, elmegyek akárcsak te, az én népem, akárcsak a te néped, az én lovasságom, akárcsak a te lovasságod. De Jósafát ezt mondta Izrael királyának, kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mint egy 400 embert, és ezt kérdezte tőlük, elmenjek-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek, vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Jósafát azonban ezt mondta, nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósafátnak, van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sosem prédikál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájéhu, Imla fia az. Jósafát erre így szólt, nem mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta, siess Mikájéhuért, Imla fiáért. Izrael királya és Jósafát, Júda királya ott ül díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján, Samária kapubejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkijá, Kenaaná fia, vasszarvakat készítetett magának, és ezt mondta, így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak, vonulj föl Rámot Gilád ellen, és sikerre jársz. Az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájéhut, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak, legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék, ígérj jót. De Mikájéhu így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mondott nekem. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle. Mikájéhu, elmenjünk-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki, vonulj föl, és járj szerencsével. Az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki, hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat felej nekem az Úr nevében. Erre így szólt. Láttam egész Izraelt szétszóródva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Jósafáthoz, ugye megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. Mikájéhu pedig ezt mondta, halld meg az Úr igéjét, láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Akhábot, hogy felvonuljon és elessen Rámot Gileádnál. Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta, de előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Citkijá, Kenaaná fia, arcul ütötte Mikájéhut, és ezt mondta, talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikájéhu így felelt, majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya, fogd Mikájéhut, vidd Ámon városparancsnokhoz és Joás királyfihoz, és mondd, ezt parancsolja a király, vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikájéhu így szólt, Ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta, hallja meg ezt az egész nép. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjük a megtérés, a megigazulás gyümölcseit az Úr neve dicsőségére. Fennállva imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, olyan csodálatos így megszólítani téged, különösen egy ilyen ige után. Igazából szinte megrémít bennünket mindaz, amit hallottunk, amit otthonainkban is már bizonyára többször elolvastunk, a történetet jól ismerjük. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts bennünket abban, hogy még jobban el tudjunk merülni abban a hitben, abban a bizonyosságban, hogy te nem csak a mindenható Isten vagy, aki kézben tartasz mindent, aki egy szavaddal megteremtetted ezt az egész univerzumot, hanem te ezzel együtt, ami mennyei atyánk is vagy, Jézus Krisztus által, akihez bátran, bizalommal, szeretettel jöhetünk. Így állunk most előtted, Urunk, egy kicsit talán megrémülve is ettől az igétől, de abba kapaszkodva, hogy a te személyed, te magad nem változol sohasem. És évezredekkel ezelőtt is ugyanaz az Isten voltál, mint most, aki nem akarod a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Így állunk most eléd, Urunk, és könyörgünk azért, hogy töltsd be bennünket is a te szent lelkednek erejével, és vigasztalj, erősíts, bátoríts bennünket, segíts el igaz bűnbánatra, és arra, hogy a te bűnbocsátó kegyelmedben részesülve örömmel és bizalommal élhessünk a te dicsőségedre. Így könyörgünk, Urunk, azokért, akik elesettek, különösen imádkozunk a hitben meggyengültekért, akik bizonytalankodnak, akik tele vannak aggódással, szorongással, akiknek talán még a hallott ige is inkább növeli ezt az érzésüket. Ragyogtasd fel előttük, Urunk, a te végtelen szeretetedet. És imádkozunk azokért, akik testben meggyötörtek, akik betegágyon fekszenek, vagy akár kórházban, légy gyógyítójuk, segíts az orvosoknak, az ápolóknak, a hűséges, az odaadó munkában, vezess kezüket, gondolatukat, hogy mindent úgy tehessenek, ahogy az neked kedves. Könyörgünk azokért, akik beteget ápolnak otthon, akik sok hét, hónap, talán év óta alig-alig tudnak kimozdulni a lakásukból, mert oda vannak kötve szerettükhöz, és bár elengedhetnék őket, nincs benne megnyugvásuk, békességük, ők ki akarnak tartani a szeretetben, a hűségben, erősítsd őket is, Urunk. És imádkozunk önmagunkért, családjainkért, szeretteinkért, áldj, őriz és szentelj meg bennünket, Urunk. Így tanácsolj, vezess minket igéden keresztül, Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott igeszakasz folytatásaképpen a Királyok első könyve 22. fejezetének 29. versétől a 38. versig a következőképpen. Azután fölvonult Izrael királya és Jósafát, Júda királya Rámót Gileád ellen. Izrael királya ezt mondta Jósafátnak, én áruhába öltözöm és úgy megyek a csatába, te azonban öltöz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak. Ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Jósafátot, ezt mondták, csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják, Jósafát azonban kiáltozott. Ekkor a harci kocsik parancsnokai, látva, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának, fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradni a harci kocsijában az arámokkal szemben. Estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejébe. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron, mindenki a városába, mindenki a hazájába. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriában. A harci kocsit Samária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és paráznanők mosakodtak ott, az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, korábban már Több ige hirdetést hallhattunk Akháb királyról, az ő életéről. Nem csoda ez, hiszen az ő uralkodása idején szolgált Illés próféta is, és mégiscsak ő egy meghatározó alakja a Szentírásnak, egy nagyon hűséges, odaadó szolgálja az Úrnak. Ma azonban egy kicsit tágabban tekintünk majd ennek a királynak az életére, és a halála nyomán nagyon fontos következtetéseket, sőt elmondhatom azt is, megdöbbentő következtetéseket fogunk levonni. Akháb királynak Isten mindig negatív, töltető üzenetet küldött Illésen keresztül, mindig. Sosem volt az, hogy bátorította volna, valami jót mondott, jót üzent volna, mindig ítéletet hirdettetett. Nem volt ez ok nélküli. Hiszen Akháb király egy pogány nőt vett feleségül, a szidóni királynak Etbaálnak a lányát. És ez a nő nagyon erősen ragaszkodott a maga pogány vallásához, és Akháb szívét is elfordította az Úrtól. Testvérek, úgy gondolom, hogy nagyon hasonló korban élünk most, mint amit átélt Akháb kicsiben, az ő saját életében, aztán pedig ez a hatás az egész országra kifejtődött. Mégpedig azt, hogy Európa egyre inkább feladja a maga hitbeli meggyőződését, egyre inkább félretesszük, elengedjük a mi Istenünket, és bejönnek olyanok, akik pedig a saját vallásukhoz nagyon erősen ragaszkodnak, és azt le is nyomják, át is nyomják rajtunk. Nos, aki a hitét könnyen feladja, így jár. Aki a hitét könnyen elengedi, aki az Istent elengedi, az ebbe a cipőbe lép bele hamarosan. Isten mentsen meg mindnyájunkat, Európát, attól a keserű végtől, ahová Akháb jutott. Akháb tehát bálványimádó lett, de nem tette ezt teljes szívvel. Valahol mindig tudta, hogy hova is tartozik, ki az igazi Isten, de nem tudta magát elkötelezni az Úr mellett. Az egész életére ez volt jellemző. A felesége gyűlölte az Úr prófétáit, mert azok mindig, ahogyan hallottuk is, Isten ítéletét hirdették a számukra, és nyilván ezt senki sem hallgatja szívesen. Ő meg még inkább. Olyan volt ez a helyzet tulajdonképpen, mint Heródes király idejében, aki szintén ugyanígy élt, ugyanígy cselekedett, egy parázna kapcsolatba lépett bele, és Keresztelő János ítéletet hirdetett neki, mondta, hogy ezt ne csináld, ez bűnös dolog. És talán még Heródes ezt le is nyelte volna, de hát nyilvánosan megszégyenítette őt, amikor éppen ment a kocsijával, ott kiabált rá. Keresztelő János, hát ezt nyilván meg kellett valamilyen módon torolni, úgyhogy börtönbe záratta. De valahol érezte a szíve mélyén ez a férfi, hogy Keresztelő Jánosnak igaza van, kíváncsi is volt az ő igehirdetésére, úgyhogy rendszeresen bejárt hozzá a börtönbe, hallgatta az ő tanításait, volt egy vágyakozása, és mégis volt egy engedetlensége az Isten akaratával szemben. És aztán tudjuk, hogy hogyan folytatódik a történet, hogy ennek a parázna kapcsolatban élő férfi élettársának a lánya egyszer egy ünnepségen olyan különleges táncot lejtett, hogy teljesen megbabonázta Heródest, aki egy ilyen értelmetlen fogadalmat tett, hogy bármit kérsz, megadom neked, és az az anyja tanácsára Keresztelő János fejét kérte. És bár szomorúan, de mégis engedelmeskedett, és megcselekedte, megölette Keresztelő Jánost. Hasonlóképpen élt Akháb is a durva lelkű felesége mellett. Jézabel üldözte az Úr prófétáit, sokakat meg is öletett, de Akháb nem tett ez ellen semmit. Inkább a felesége oldalán áll, de sosem tagadta meg ezzel együtt nyilvánosan az Urat. És azt gondolom, hogy ez még nagyobb gond a mai életünkben. Rengeteg megkeresztelt, megkonfirmált vagy bérmálkozott embertársunk van, akik igyekeznek inkább semlegesek lenni. Úgy vannak vele, hogy a vallást nem kritizáljuk, az egyházat nem szidjuk, inkább szimpatizálunk velük, sőt, szenteste akár még el is megyünk valamelyik templomba, de ha ott történetesen olyan üzenet hangzik el, ami megítél, hát akkor megharagszunk, megsértődünk, azt mondjuk, hogy ide nem jövünk többet, akkor adunk egy esélyt egy másik templomnak, gyülekezetnek vagy felekezetnek, aztán 2-3 csalódás után azt mondják, hogy hát hagyjuk inkább ezt. Illés által hirdette Isten Akhábnak, hogy nem lesz eső, amíg ő nem mondja, hogy legyen. S Ézabel ezért meg akarta öletni Illést, mert valóban nem volt eső 3,5 éven át. És azt olvassuk a Bibliában, hogy többször is találkozik ez alatt az idő alatt Illés és Akháb nem öli meg Illést, nem emel rá kezet. Itt megint ugyanezt látjuk, ezt a hezitálást. Ellene is vagyok, meg nem is. Haragszom is rá, meg nem is. Bárványimádó is vagyok, meg istenfélő is. Utálom Illést és az üzenetet, amit hirdet, de annyira bátor nem vagyok, és annyira nem merek szembe menni az Isten akaratával, hogy mondjuk őt elpusztítsam, pedig hatalmam, lehetőségem van rá. Így érkezünk el a Kármelhegyi ítélethez, amikor Illésen keresztül megmutatja Isten, hogy ő az igazi Isten, és azt az ítéletet végignéző népnek azt mondja Illés, meddig sántikáltok még két felé, meddig nem tudjátok eldönteni, hogy ki az igazi Isten. És ugyanez igaz Akhábra is, hatványozottan. Láthatták, hogy Isten bebizonyította, hogy ő az egyetlen és igazi Isten, és Akháb ugyanaz maradt, ugyanaz az ember. Vagyok is az Úr mellett, meg nem is. Aztán megkívánta Akháb Nábót szőlőjét, megint csak ismerjük a történetet, hogy ő teljesen bele volt ebbe betegedve, hogy nem lehet az övé. Mert tudta jól, hogy az Isten törvénye szerint nem veheti el azt a szőlőt tőle. Ha Nábót nem akarja eladni, akkor bármit csinál, nem tehet ellene semmit. És ez egy megbetegítő tudat, hogy én vagyok a király, enyém minden hatalom, és mégis tehetetlen vagyok. Egy ilyen pici dolgot nem tehetek meg, hogy elveszek egy szőlőt magamnak. És akkor látja a felesége ezt, és mondja, hogy ne törődj te azzal, majd én ezt elintézem. És tudja Akháb, hogy ezt nem lehet elintézni, nem lehet. Nincsen tisztességes, törvényes módja ennek. És amikor azt mondja a feleség, hogy majd én elintézem, akkor tudja, hogy ez csak bűn által lehetséges. Csak valami hitvánság által. De nem szól semmit. Engedi. Jó. Köszönöm szépen. Jó lesz, kedves feleségem. És itt látjuk, hogy milyen volt valójában ez az Akháb. Nem volt ateista, de nem volt hívő. Nem volt határozott, de nem volt határozatlan. Nem volt becstelen, de becsületes sem. Mindig próbált középen maradni. Nem ő tette a rosszat, hanem a felesége. Nábótot is, igazából ő kimaradt mindenből, átengedte, hogy a felesége intézze el. Szóval egy kifejezetten lavírozó, de talán helyesebb azt mondani ezt a csúnya szót, gerinctelen ember volt. Nézzük meg, hogy mi Istennek a véleménye erről. Júda élén királyváltás történt. Jósafát lett az uralkodó. Elment Akhábhoz, hogy szövetséget ajánljon, fogjanak össze, támadják meg Arám királyát, mert elvette Rámót Kiládot. És Jósafát azt mondja, hogy rendben van, menjen ez a háború, de azért kérdezzük meg az Úr akaratát. Ugye azt tudjuk, hogy bár két országról, két királyról beszélünk, de ez testvérnemzet. Mind a két ország ugyanazt az Istent hitte, követte, és ezért amikor azt mondta a Jósafát, hogy kérdezzük meg az Úr akaratát, akkor ugyanannak az Istennek kellett volna az akaratát megkérdezni, megtudni, ezért Akháb ebbe belemegy. Hozatják is a prófétákat, eljönnek 400-an, és mindenki fényes sikert jövendől. Azt mondják, tuti, biztos, hogy győzni fogtok. Van olyan próféta, aki készít vasszarvakat, felteszi a fejére, és még mutatja is a mozdulatot, hogy így fogod felöklelni, fellökni az ellenséget, az arámok semmivé lesznek, és nagyon-nagyon biztos a győzelem, hajrá, menjél, és dicsőségesen fogsz majd visszatérni. És Jósafát király, akiről látjuk, hogy szellemileg, lelkileg egy érettebb és Istenhez sokkal közelebb lévő ember, az érzi, hogy itt valami nem stimmel. Bár itt vannak 400-an, de ezek annyira egyet mondanak, hogy meg is kérdezi, nincs itt még egy próféta legalább, akit meg lehetne kérdezni? Nincs még valaki, aki esetleg árnyalni tudná ezt az egészet? És akkor megint csak ott vagyunk, hogy tudja Akháb, mi az igazság. Tudja jól, hogy van még egy próféta, de én őt nem szeretem hallgatni. Itt van ez a Mikaéhu, vagy ahogyan mi jobban ismerjük, Mikeás próféta, de hát nem akarom én őt hallgatni, mert ez nem mond nekem jót. Éppen olyan, mint az Illés volt. Mindig csak valami rosszat jövendől. Inkább őt ne hallgassuk meg. És akkor mondja Jósafát, hogy dehogy nem, na hadd jöjjön ide. És akkor oda jön ez a Mikeás, És olyan dolgot mond, amitől ma is több ezer év után összeszorul a gyomrunk. Legalábbis az enyém mindenképpen. Mert azt mondja Mikeás, hogy én láttam, mi történt a mennyben. Azt mondja Mikeás, hogy nekem az Isten kijelentette, megmutatta, hogy mi történik ott, nyilván látomásban. És azt látta, hogy ott folyik egy beszélgetés a mennyei lények és Isten között. Tudja az Úr, hogy elhatározta Akháb, hogy háborúba megy majd, és Isten ezt mondja. Ki fogja rászedni Akhábot, hogy felvonuljon, és elessék Rámót Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt. Majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden profétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi profétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Egészen félelmetes ige és történet ez. Egészen félelmetes. Isten azt mondja, hogy ő ad hazug lelket 400 profétának a szájába. Ő adja. El sem bírjuk ezt képzelni. Ha nem a Bibliában lenne, talán el sem hinnénk. Ő adja a hazug lelket, és azt mondja, azért, mert Isten eldöntötte, véget vet ennek a hitvány életnek. Akháb életének a vége elérkezett, eldöntöttem. Letelt a kegyelmi idő. És ez most első hallásra tényleg olyan nagyon durva, nagyon kemény, de most nézzük meg megint csak a hátterét, amit el is mondtam korábban, hogy hányszor küldte hozzá Isten illést? Számtalanszor beszélt neki, számtalanszor üzent, hányszor megtérhetett volna, hányszor megbánhatta volna a vétkeit, hányszor kezdhetett volna újat, és sosem tette. Mindig ez a lavírozás, így is, úgy is. Nem tagadom meg az Urat, de vele sem járok, és azt mondja Isten, ebből elég. Sok éve, sok évtizede megy ez, nem változtat semmin. Véget ért a dolog. Kimondta az Úr a vesztetet. Az Úr Jézus is ezt mondja a laodíciai gyülekezetnek, mivel nem vagy sem hideg, sem hív, kiköplek a számból. Isten öli meg tehát Akhábot. Ugyanakkor lehet kicsit eretneknek tűnik a gondolat, de én hiszem, hogy így van, hogy Isten még mindig adott lehetőséget Akhábnak a megtérésre. Még ekkor is volt egy utolsó lehetősége, mert Isten kiterítette a kártyáit. Elmondta, hogy ezt tervezem, és testvérek, én nem vagyok az Akháb helyében, tehát nyilván nem azt az életet élem, mint amit ő él. De most innen, a mostani eszemmel gondolkodva, ha én lennék ugyanebben a helyzetben, én biztos, hogy azt tenném, hogyha egy ilyen proféciát hallok, akkor azt mondom, menjen mindenki hazafelé, nincs itt semmi háború, és azt mondom ennek a Mikeásnak, hogy most azonnal boruljunk térre, és könyörögjünk Istenhez bűnbocsánatért. És hiszem, hogyha ezt megtette volna, meg is kapja. Én hiszem, hogy meg is kapta volna. Volt még lehetősége, még mindig, az utolsó utáni lehetőséget még mindig megadta neki Isten, de ő mindezzel megint csak nem törődött. Hanem mit csinált? Azt, amit egész életében. Ügyeskedjünk. Azt mondja, elmegyek a háborúba, de hát, ha igaz az, amit itt ez a Mikeás mondott. Úgyhogy Jósafát király, kedves kolléga, te öltözzél be szép királyi ruhádba, és úgy gyere a csatába, én meg majd megpróbálom az Istent kicselezni, beöltözök csak egy egyszerű katonának. Megint csak ugyanez az ügyeskedés. És annyira döbbenetes látni, hogy mennyire megvalósítja az Úr az ő akaratát, és azt mondja, véged van, nincs tovább. A csata hevében azt látják, hogy a katonáknak kiadja az Arám király, hogy ne törődjetek senkivel, Akháb királyt el kell pusztítani, és akkor vadásznak rá, meglátják Jósafátot, ő van királyi ruhában, gondolják, biztos ő az. Ugye akkoriban nem volt Facebook, hogy mindenkit rögtön be lehetett azonosítani arcról, csak a ruha alapján, hogy hát biztos ő az, ő van királyi ruhában, és akkor elfogják, és elkezd üvölteni torka szakadtából szerencsétlen Jósafát, hogy én nem az vagyok. És milyen érdekes, hogy megtartják az életét, pedig ellenség. Ő is ellenség, ő ellene is harcolnak. Azt mondják, azt mondta az Arám király, Akhábbal törődjünk, elengedik. És keresik tovább egész álló nap a Akhábot, és nem találják. És akkor ott van ez a fantasztikus leírás, hogy egy katona kihúzta az íját, elengedte a nyílveszőt, és történetesen, véletlenül, mert ezt Isten úgy akarta, pont eltalálta Akhábot. És tetőtől talpig páncélban volt, és ezen a páncélon egy kis résre belevezette Isten azt a nyílveszőt. Véletlenül, nem tudatosan történt mindez. Minden megtett Akháb, hogy elkerülje, de ha Isten azt mondta, hogy ennek vége, akkor ott vége. És annyira nagy volt az ítélet, hogy biztosan az a páncél, vagy nem tudom mi, de lelassította valamelyest azt a nyílveszőt, úgyhogy csak megsebesült Akháb. És akkor szól a kocsisának, hogy vigyél ki innen, mert megsebesültem. És olyan erős volt a csata, hogy nem tudtak kimenni. Egy egész álló napon keresztül ott volt a páncélba, abban a kocsiban még le se tudott ülni, és elvérzett. A szó legszorosabb értelmében. Lehet, hogy ha ki tudták volna vinni, akkor beköltözik a sebét, és semmi baja nincs. De ezt Isten nem engedte, mert lejárt a kegyelmi idő. És azt mondta, vége az életednek. Borzalmas vége lett ennek a királynak, egy nyomorúságos halál. Mondhatjuk azt, hogy így halt meg a félszívű ember, aki gyáva volt megtagadni az urat, de erőtlen és gyenge volt őt követni. Azt gondolom, hogy ez a történet mindnyájunkat úgy megdöbbent. Így vasárnap reggel ezt nem olyan könnyű megemészteni. Ez olyan nehéz eledel. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy lássuk magunk előtt, hogy mindez a történet Krisztushoz kell, hogy vezessen. Mert valóban szörnyű kínok között halt meg Akháb király, de az ő kínja is egyáltalán nem hasonlíthatóak, összevethetőek azzal a szenvedéssel, amit Jézus Krisztus vállalt értünk a kereszten. És ő önként adta magát oda értünk, hogy bennünket az ilyen nyomorúságos szenvedéstől, ilyen haláltól megmentsen. És ez a történet, ez elsősorban pontosan erre hívja fel a figyelmünket. Amiről volt is szó, hogy olyan nagy kísértés, így is, meg úgy is. Egyre több kompromisszumot kötni a világgal, egyre több mindent beengedni az életünkbe, csak ezzel elszakadunk és eltávolodunk az Úrtól. És Jézus Krisztus nem félig meddig, nem nagyjából adta oda az életét. Nem azt mondta, hogy azért jöttem ebbe a világba, hogy megváltsalak benneteket, de amikor meglátta a Júdást, aki jött csókkal elárulni őt, amikor azt látta, hogy felemelik az ostort, amikor szögezik a keresztre, mindvégig lett volna neki is alkalma azt mondani, hogy köszi, elég ebből, nem érdemlitek meg. Elmondta, hogy 12 sereg angyalnál is több itt van, csak ti nem látjátok, szólhatnék, de jobban szeretlek, jobban szeretem az embereket, jobban szeretlek benneteket. És az életét odaadta értünk. És ez a történet, amit Akháb átélt, az bennünket ne elsősorban rettegéssel töltsön el, hanem sokkal inkább azzal a mélységes szeretettel, amivel szeret bennünket az Úr. És erősítse a bizalmat, az elköteleződést arra, hogy én ezt az Urat követni szeretném az életem árán is. Amen. Úr Jézus, köszönjük neked a te szeretetedet. Nagyon hálásak vagyunk azért az áldozatért, amit értünk hoztál. És ennek a történetnek, ennek a szerencsétlen királynak az életét látva szégyeljük magunkat, mert ha számba vesszük a mögöttünk lévő hetet, vagy hónapokat, éveket, rengeteg ugyanilyen megalkuvó cselekedetet végrehajtottunk mi is. Rengetegszer hallgattunk, amikor szólni kellett volna, nagyon sokszor beszéltünk, amikor hallgatni kellett volna. Nagyon sokszor voltunk durvák, amikor simogatni kellett volna. Annyi mindent elkövettünk, hibát. Annyiszor voltunk olyanok, ami nem a te örömödre, hanem a szégyenedre van. Hogy tudjuk, ha te nem váltasz meg bennünket, ugyanez a sors kell, hogy várjon mindnyájunkra. Azért könyörgünk hozzád, Urunk, hogy mégis a te szereteted állhasson előttünk, hogy ez motiváljon a hűséges, az engedelmes életre, és ne a félelem. Segíts nekünk, Urunk, azt tudni, hogy meg vagyunk váltva, bűneink el vannak törölve. És hogyha ez nem adatott még meg, akkor viszont hadd álljon előttünk el nyomorúságos élet példája. Kérünk téged, Urunk, hogy így vigasztalj, erősíts mindnyájunkat. Könyörülj azokon, akik még nem ismernek téged. Imádkozunk azokért, akik hitben elgyengültek, akik elszakadtak, vagy elszakadnak a gyülekezettől bármilyen okból. Imádkozunk azokért, akik csalódtak, akik úgy érzik, hogy valami nem úgy van az életükben, ahogyan azt jónak, helyesnek látnák, nem kapnak meg mindent tőled. Kérünk téged, Urunk, értük, hogy hadd ismerhessenek meg téged a te teljes valódban, és hadd lássák azt, hogy hibát egyedül önmagukban, önmagunkban találhatunk. Így kérünk, Urunk, hogy szereteteddel tölts be bennünket, erősíts, vigasztalj és bátoríts mindnyájunkat. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.